Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok! 8-at ütött már az óra, vár benneteket a Tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim! Különleges szilveszteri kiadás, új év estéje lesz, polgári új év estéje, jó estét kívánok Máté Lalának! Elnézést kérek, nem vagyok még teljesen jól, nem covidos vagyok, többen írtak, nincsen semmi covid tünetem, nincsen semmi közelnek a covidhoz, egyszerűen csak megfáztam, úgyhogy attól vagyok egy picit... Attól nem vagyok annyira a toppon. Jó estét kívánok Lohán Laci barátomnak, Ádámnak, másik Ádámnak, jó estét kívánok Benjaminnak, itt van édesapám is, szeretett üdvözlöm Ács Laci barátomat, jó estét kívánok. Jó estét kívánok Angélának, Ildikónak, természetesen Györgynek, már több mint 50-en vagyunk, úgyhogy ideje lesz elkezdeni. Sokat gondolkoztam azon is, hogy ma este legyen a bejelentkezés, és arra gondoltam, hogy ha rövid, legalább egy rövidített formában, de legyen méghozzá ennek. Alapvetően két oka van. Az egyik, hogy az utolsó misnáját fesszük a 6. fejezetnek, és ezzel ma este, ha Isten segít, akkor be fogjuk tudni fejezni az Avot traktátust, a 6. fejezet 11. misnája, egyben az utolsó misnája, és egy elég rövid misna, van rövid, de nagyon velős, úgy nagyon magvas, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt most már ne halogassuk tovább, hanem akkor csináljuk azt, hogy a polgári év utolsó estéjén fejezzük be a misna, az Avot traktátus, tehát a 6. fejezet utolsó misnáját, és akkor vasárnap este, mikor legközelebb találkozunk, akkor pedig valami egészen újjal fogunk kezdeni, de természetesen annak is, az is zsidó filozófiához és zsidó gondolkodásmódhoz, zsidó gondolatokhoz lesz köthető természetesen. Úgyhogy ez egyik ok, amiért nem akartam ezt a jó kis apropót elmulasztani. A másik ok, hogy a polgári új év most idén egy kicsit különleges, ugye Covid időszak van, kijárási tilalom van, karantén van, és arra gondoltam, hogy biztos sokan vannak otthon, akik esetleg nem tudom, hiányolják a bulit, vagy ilyesmi, akkor legalább legyen egy kicsit tartalmasabb időtöltés. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy ma este kevesebben fognak csatlakozni hozzánk az átlagosnál, de mégis, sőt úgy látom, hogy ez most így is van, de mégis azt gondolom, hogy talán majd utólag megnézik, szóval nem marad le senki semmiről. Jó estét kívánok mindenkinek, akik most csatlakoztak, tehát egy kérdés érkezett tegnap, nem is kérdésem, egy megjegyzés, és ehhez kapcsolódóan én szeretnék elmondani egy gondolatot. A megjegyzés úgy szólt, tisztelt Rabbi, elnézését kérve még egy megjegyzést tennék a Szent Háromsággal kapcsolatban. A lelkészeink úgy magyarázzák a Szent Háromságot, hogy a vízzel példáloznak, vízzel, mint H2O, ami lehet szilárd, jég és hó, lehet cseppfolyós, mint a víz, és gáznemű, mint a pára. Ha már erről van szó, bár mondom, ahogy korábban beszéltünk a Szent Háromságban, témában egyáltalán vagyok otthon, nem is a mi gondolatainkhoz tartozik, de a vízzel kapcsolatban egy érdekes gondolat jutott eszembe, és a gondolat, ami eszembe jutott, az a következő, pontosan azért, mert a kedves tanultársunk leírta a víz kémiai képletét, H2O, eszembe jutott, hogy héberül a vizet máimnak hívják, úgy mondják máim, és ez három betűből áll, egy memből, egy jutból és egy memből. Máim, tehát úgy, mint a H2O, pontosan úgy néz ki a héber szó, amely azt jelenti, hogy víz az hasonlóképpen néz ki a képlete, mint a H2O, és tulajdonképpen nem történik más, mint hogy van egy oxigén atom, és azt közrefogja két hidrogén atom. A máim héber szónál is van egy jud betű, egy j hang, amelyet közrefog két mem betű. Tehát itt is tetten érhető ez a dolog. Természetesen ez a véletlen műve, de olyannyiban nem a véletlen műve, nincsen semmi se véletlenül, de persze a H2O, tehát a víznek a vegyelét a sokkal később, találták ki a máimat, pedig már a Tóra nevezi víznek, vagy a vizet máimnak héberül, és itt van a feleségem is közben, akit szeretettel üdvözlök, szóval az pedig természetesen egyidős a világ teremtésével, hiszen Isten azt mondta, hogy váljanak el a földi vizek az égvizeitől, úgyhogy természetesen ez a héber szó, ez egyidős a világgal, hogy Isten ezzel a héber szóval teremtette a vizet. Ugye a zsidó hagyomány szerint Isten héberül beszélt, héber szavakat mondott, amikor a világ teremtetett, tehát a héber szavaknak különleges teremtő erejük van. Minden szónak teremtő ereje van, hogy az ember által kimondott szavaknak is van teremtő ereje, de Isten tekintetében, Isten szempontjából ez még egy, ha úgy tetszik, egy magasabb, egy fejlettebb, egy tényleges teremtéssel együtt járó valami. Oké. Na most nézzük akkor tehát a 6. fejezet utolsó misnáját, és egyben az Avot traktátus utolsó misnáját is. 11. misna, 6. fejezet, az következőt mondja a misna. Kolmáseba rákados baruch beolamo, minden, amit Isten teremtett a világon, lobará elalichvodó. Minden, amit Isten teremtett, azt a saját dicsőségére teremtette. Se ne már, hogy mondva van, kolha nikra bismi velichvodi, verátív, jecártív, veáf aszitív. Veomer ha semmi mloch leolam vajed. Ugye úgy van ugye úgy van mondva Ézsaiás könyvében, Ézsaiás Jesaja 43. fejezet 7. vers, úgy van, azt mondja Isten, kol hanikra bismi vilichvodi, mindenkit a nevemről neveztetnek, lichvodi, uvaratív, jecártív, veaf aszitív, és dicsőségemre teremtettem mindent, és formáltam, és alkottam. Ugye ez a kifejezés, Ézsaiás prófétából ez a kifejezés, ebből tanulja többek között a Talmud, a rabbinikus irodalom, a kabala, a zsidó misztika, hogy Isten tulajdonképpen a teremtésnek három szintje van, a világ teremtésnek három szintje van. Az egyik az a bria, a másik a jecira, a harmadik pedig az asszia. Ez a három szint van, bria, jecira, asszia. Mi a három szint között a különbség? A három szint között az a különbség, a bria, az tulajdonképpen az a teremtés, amikor Isten a semmiből teremtett valamit, ugye ez amire csak Isten képes a semmiből valamit teremteni. Csak Isten képes a semmiből valamit teremteni, ez az olam habria, ez a teremtésvilág. A második szint az a jecira, az tulajdonképpen formálás, az első az teremtés, a második pedig formálás. A formálás az pedig már meglévő valamit, ami már létezik, amit már megteremtett Isten, már létezőt formált készé, ugye? Csak úgy, mint amikor egy fazekas, amikor fog egy adag üres agyagot, és azt abból formálva készít egy korsót például. Ugyanúgy Isten megteremtette az anyagot, és az anyagból formálta a világot. Ez lenne a jecirá. A harmadik pedig az asszia, amit úgy lehetne fordítani, hogy alkotás, ez pedig ez a harmadik szintje a teremtésnek, az utolsó lépcső, ez pedig megtölteni az világot élettel. Ez már nem a semmiből valamit teremteni, ez már nem a valamit valami mássá formálni, hanem életet lehelni, működtetni a dolgot. Ez lenne a harmadik szint, tehát a bria, bria, jecira, asszia. Ez a három szint van, az egyik az a teremtés, a formálás és az alkotás, a teremtés tehát az a legelső lépcsőfok, amikor Isten semmiből valamit teremtett, a következő lépés a jecira, amikor a meglévő anyagból formált valamit, és a harmadik pedig az asszia, az pedig, amikor az egészet megtöltötte élettel, amikor működteti a világot. Ez Jézsájas tanulda. Tehát tulajdonképpen ez a vers azt bizonyítja, ugye azt mondja Isten a proféta által, azt mondja mindenkit, akit rövemről neveznek, dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Ugye? Kolhanik ráb és mi, velichvodív, riatív, jecártív, afaszitív. Mindent, amit nevemről neveznek, dicsőségemre teremtettem, alkottam és formáltam. Tehát tulajdonképpen minden, ami a világon létezik, az egész világ a teremtő dicsőségét szolgálja. Mit jelent az, hogy a teremtő dicsőségét szolgálja? Erről korábban beszéltünk, ez tulajdonképpen ennek a gyakorlati jelentősége az az, vagy a gyakorlati manifestációja az az, hogy az ember helyet adjon a teremtőnek, beengedje Istent erre az alsó fizikai világra. Otthonossá kell tennünk számára a világot. Hogy lesz számára otthonos ez a világ? Ez úgy lesz számára otthonos, hogy ugye amikor elköltözel, korábban lehet, hogy mondtam ezt a példát, ha nem, akkor most új lesz, ha megmondtam, akkor megismétlem. De amikor az ember egy új lakásba költözik, akkor válik számára otthonossá az az új lakás, amikor ismerős tárgyak vannak benne, amikor ismerős dolgok vannak benne. Ugye, amikor beköltözöl és beviszed a holmiaidat, beviszed a cuccaidat, amikor ismerős dolgok vannak benne. Ugyanúgy, amikor Isten azt akarjuk, hogy Istennek hajléka legyen ezen a világon, leköltözön ezen a világra, vagy jelen legyen ezen a világon, akkor olyan dolgokkal kell megtöltenünk a világot, amelyek Isten számára ismerősek. Mi ismerős Isten számára? A szentség, a moralitás, a Biblia parancsolatai szerinti életmód. És akkor Isten számára otthonos lesz ez a világ, és akkor Isten otthonosan fogja érezni magát. Minden, amit Isten teremtett, a saját dicsőségére teremtette. Ha olyan világot teremtünk magunknak, és olyan világot teremtünk magunk körül, főként, az főként azon múlik, hogy miként viselkedünk, hogy miként élünk, hogy milyen normákat követünk, hogy milyen értékrendeket követünk. Tehát, hogyha morális világot teremtünk magunk körül, akkor Istennek ez otthonos lesz. Akkor Isten otthon fogja érezni magát, mert azok az értékek dominálnak benne, amelyek Isten számára fontos értékek. Kolmásabra Akádos Baruch Hu Beolamo Lobara Elalichvado. Minden, amit Isten teremtett ezen a világon, azt a saját dicsőségére teremtette. Ez az embernek feladattal jár természetesen. Feladattal és felelősséggel jár. Egyrésztről otthonossá kell tegyük Isten számára ezt a fizikai világot, másodszorban Istennek a dicsőségére kell váljon minden, amit teszünk. Minden, amit teszünk, minden, amit beszélünk, minden, amit mondunk, minden, amit gondolkodunk, ez Isten dicsőségére kell, hogy váljon. Okay. Igen. És ez volt az utolsó misnája, tehát a hatodik fejezetnek. Még van egy rövid gondolat, amely egy másik misnából, Makot traktátusból van, de ez minden fejezet után el szokták mondani, csak én nem mondtam el eddig. Gondoltam, hogy a végére tartogatom, és a következőről szól ez a mondás. Rabbi Hananiah ben Akashia Omer. Azt mondja Rabbi Hananiah ben Akashia. Ratzalkados boruchul zakotet Israel lefichach hirbalahem tora umitzvot, se nemár hasem ha fecemáncitko jagdil tora vejádir. Az örökkévaló azt akarta, hogy Izrael érdemeket szerezzen, ezért sok tórai parancsolatot adott neki. Ahogy az írva van, az örökkévaló kívánta az ő igazsága kedvéért, hogy nagyjá és dicsőségével tegye a tórát. Ez Ézsaiás prófétától van szintén. Tehát a tóra számos parancsolata az azt a célt szolgálja, a tóra 613 parancsolat az azt a célt szolgálja, hogy a zsidó nép, Izrael fiai érdemeket szerezzenek általuk. Hogyha azzal tudnám példázni, hogyha egy szülő szeretné megjutalmazni a gyerekeit, hogy apa vagy egy anya meg akarja jutalmazni a gyerekét, de nem akar feleslegesen jutalmat adni, az nem jutalom, hogy azt nem hivatod jutalomnak, amit csak úgy odaadsz, az ajándék, az nem jutalom. Ha meg akarod jutalmazni a gyereket tényleges jutalommal, akkor feladatot kell adni számára, olyan feladatot, amit meg is tud csinálni. Lehetőleg olyat, amit meg is tud csinálni. Olyan feladatot, hogy ne legyen ajándék, hogy a dolognak legyen ténylegesen, értéke, akkor először is olyan feladatot kell adni, amit meg tud csinálni, másosorban olyan feladatot kell adni, amit ugyan meg tud csinálni, de azért egy kis erőfeszítés szükséges hozzá. Ugye? Én akarok adni a gyerekemnek egy feladatot. Ha csak úgy odadom neki az eredményt, a jutalmat, akkor az egy ajándék, az teljesen az a gyereket nem fogja semmire sem motiválni. Mi fogja a gyereket motiválni? Az, hogyha a feladathoz kötöm a jutalmat, akkor kap csokoládét, hogyha rendet tesz a szobájában. Rendet képes a gyerek rendet tenni a szobájában? Természetesen képes. Olyan feladatot adtam neki, amit el is tud végezni. Ugyanakkor olyan feladatot adtam neki, ami erőfeszítést kíván a gyerek részéről. Most tehát, ha meg akarom jutalmazni a gyerekemet, akkor feladatot adok neki egyrésztről olyat, amit meg is tud ugrani, amit meg is tud cselekedni, másrésztről olyat, amit meg tud ugyan cselekedni, de az legalább valamilyen minimális erőfeszítéssel, vagy akár nagyobb erőfeszítéssel járjon a gyerek részéről. Most, hogyha sok jutalmat akarok adni a gyereknek, akkor sok ilyen feladatot adok neki. Akkor sok olyan feladatot, sok olyan kihívást adok számára, amelyeket erőfeszítéssel de le tud győzni. Azért, hogy megjutalmazhassam a gyerekemet. Ugyanígy van a teremtő a Tórával és a Tóra 613 parancsolatával. Azért adta a Tórát a teremtő a zsidó népnek, és azért van a Tóra teli parancsolatokkal, mert ezáltal tudja Isten megjutalmazni az embert. Ezáltal tudja Isten megjutalmazni a zsidó népet. Ha kevesebb parancsolat lenne, akkor kevesebb lehetőségünk lenne az Isten szolgálatra. A parancsolatok lényege az az, hogy az embernek lehetősége legyen az Isten szolgálatra. Rácálkádos borúhul ez ákotet Israel, le fichá hírbelem tora umicvot. Meg akarta jutalmazni a teremtő a zsidó népet, és ezáltal is ezért szaporította meg a parancsolatokat, ezért adott olyan sok parancsolatot. Most a parancsolatok azok megtarthatók, de nem erőfeszítés nélkül. Valamilyen erőfeszítést kíván az embertől a parancsolatok megtartása. Ugyebár, mint tudjuk, vannak közte, a parancsolatok között vannak könnyebb parancsolatok, és vannak nehezebb parancsolatok, természetesen. A könnyebb parancsolatokat kisebb erőfeszítéssel, a nehezebb parancsolatokat nagyobb erőfeszítéssel lehet megtartani. De azt is mondja Mózes 5. könyvében, azt mondja Mózes búcsút beszédében, azt mondja a zsidó népnek, azt mondja, hogy lobas a máimhi, a Tóra nem az égben van. Nem az égben van, nem betarthatatlan. Ugye, hogy azt mondja, hogy azt mondhassa az ember, hogy ki vagyok én ahhoz, hogy ezt betartsa. Nem az égben van, nem az angyaloknak adatott, nem adatott, és nem pedig a tengeren túl van, nem pedig a messziségbe adatott, hanem nekünk mindannyiunk számára. Ki karove lecha davar meod, beficha ubil vavcha lászoto. Mert közel van ez, mert igen közel van hozzád ez a dolog, ki karove lecha davar meod, mert igen közel van hozzád a tóra, a tórai parancsolatok, igen közel állnak hozzád, beficha ubil vavcha lászoto. A szívedben, vagy a szádban és a szívedben, hogy megcselekedjed azt. Az intellektusban és az érzelmekben. A száj ebben a tekintetben az intellektust hivatott megjeleníteni, a szív pedig az érzelmeket. A Tóra parancsai egyaránt közel állnak az ember intellektusához, és egyaránt közel állnak az ember szívéhez. Mit jelent az, hogy közel állnak az ember intellektusához? Mit jelent az, hogy közel állnak az ember intellektusához? Azt jelenti, hogy közel állnak az ember intellektusához, hogy az ember a parancsolatokat logikusnak tartja. A parancsolatok többségének tudjuk az okát, értjük a logikáját, vagy a Tóra megmagyarázza, vagy a rabbik megmagyarázták nekünk. Ezért a Tóra logikus az intellektusunk számára, az értelmünk számára. De a Tóra logikus az érzelmünk számára is, a szívünknek. Miért? Mert Isten igéje, mert Isten akarata. Kedves barátaim, holnap este péntek van, nem fogunk találkozni, majd kicsit rövidebb beszélgetést ígértem. Remélem, hogy itt van Sammy Bassman is here. Regards Sammy. Szóval most egy kicsit rövidebb tanulást ígértem. Kérem, hogy mindenki pihenjen, ünnepelje az óévet, búcsúztassa az óévet, ha van kedve. Máskülönben vasárnap este 8 órakor találkozunk egy teljesen más tananyaggal, egy teljesen más gondolatvilággal, de ugyanúgy maradunk a zsidó filozófiánál, a haszid filozófiánál, úgyhogy vasárnap este 8-kor ezzel várlak benneteket. Mindenkinek boldog új esztendőt kívánok a polgári évre természetesen, és köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltatok ma este is, még így is több mint 80-an voltunk folyamatosan, még ennek a különleges estének ellenére is. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Vasárnap este 8-kor várlak benneteket. Ha van valakinek kérdése, kérem, ezen az oldalon írja be privát üzenetben. Sziasztok, szép estét, vasárnap este 8-kor várlak benneteket. Boldog új évet!